Sziasztok! Novák Zsombor vagyok, és ez a Stereotrip. A mai vendégem Zihó Viktor, aki egy fekvőbiciklivel járja be Kőrösi Csoma Sándor expedíciójának útvonalát, és a több ezer méter magas hágók mellett még egy pakisztáni börtönt is megjárt. Egy ideje már online rögzítjük az adásainkat, és téged is kérünk, hogy csak gondolatban utazz most velünk, ha teheted, inkább maradj otthon. A Magyar Vöröskereszt és a Szent László és Szent István Kórház betegeiért, orvosaiért és dolgozóiért alapítvány számlaszámait a show notes-ban megtaláljátok, ha tehetitek, támogassátok az erőfeszítéseiket. A veszélyhelyzet idején is aktívak maradunk, a Facebook csoportunkban már több mint 300-an vagyunk, illetve elindítottunk egy új csoportot virtuális utazás néven, ahol meg tudjuk osztani egymással az utazós tartalmakat, és természetesen az Instagramon továbbra is aktívak vagyunk. Ha pedig elsőként szeretnél értesülni a következő adásainkról, érdemes feliratkozni a csatornánkra, illetve a podcast alkalmazásban, ahol hallgatsz minket, értékelést is tudsz adni, amivel segíted, hogy másokhoz is eljusson a műsor. Szóval a mai vendégünk Zihó Viktor, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Zsombor, örülök, hogy csatlakozhatok. Köszönöm szépen a meghívásatokat.
Szia, és nagyon röviden néhány szóban bemutatnálak, aztán utána rátérünk arra, hogy éppen hol vagy most. Fotós vagy, sziklamászó, extrém sportoló, és most éppen Kőrösi Csoma Sándor 200 évvel ezelőtti útját, expedícióját ismételed meg egy szál bringával. Rá is térnék arra, hogy éppen hol vagy most.
Jó, hát én éppen India kellős közepén vagyok, Uttar Pradesben. Még kb. 1000 km van hátra, kicsit kevesebb, mint 1000 km van hátra a végcélig, Kőrösi Csoma Sándor sírjáig, hova én a magyar trikolor szalókat viszem, és feltűzöm majd a sírjára. Csoma Kőrösen teljesen látom a szalókat, és az a küldetésem, hogy végigvigyem ezen a teljes úton, hogy nem használok motorizált járműveket, tehát végig a saját erőmből megyek. Magyarul tekerek, vagy gyaroglok, vagy éppen a bringát cipelem.
Az expedícióra majd egy kicsit később külön kitérnénk, viszont most inkább az érdekelne, hogy nagyon kevés utazó van már úton, ugye most jelenleg a koronavírus járvány az egész világon hatalmas problémát jelent, és egyébként tök friss hír, azt hiszem, hogy pont tegnapi, hogy Indiában 21 napos kijárási tilalmat hirdettek, hogy ennek ellenére te tudsz utazni?
Hát az van, hogy a kijárási tilalom ellenére körülöttem már összegyűlt vagy 7 gyerek, így maszkálnak körülöttem, senki nincsen maszk, jó, hát mondjuk vidéken nyilván senkit nem érdekel a dolog. Szerintem egy kijárási tilalom az itt Indiában nem teljesen működőképes, de a városokban nagyon komolyan veszik az egész biztos. Itt az éttermek azok zárva vannak, másfajta vendéglátóegységek is, egy csomó üzlet is zárva van, úgyhogy azért érzékelhető itt a kijárási tilalom, de nyilván nem veszi mindenki komolyan.
Hát egyre több helyről azt hallani, hogy sok országban az európaiakkal azonosítják, vagy inkább a fehér emberrel azonosítják a vírust. Emiatt értéged bármilyen atrocitás?
Igen, igen. Rám is kihívták már rendőrséget kétszer is. Volt olyan reggel, hogy fölébredtem, nem volt körülöttem senki, aztán a fél órával, miután fölébredtem, már 80 ember állt körülöttem bizonyos távolságra. Hát igen, igen, mondjuk ez alapvetően érdekes nekik, mert keveset látnak fehér embert, de ugye koronavírus miatt hát megy az agymosás, az egész biztos, tehát a média az nem végez valami jó munkát. Sokszor ilyen fél információt kapnak inkább a helyiek az egész koronavírus pandémiáról, ezért van az, hogy hát megijednek és félnek. Ez igazából nem teljesen az ő hibájuk, félnek, és hát rám hívják a rendőrséget, hogy ők bíráskodjanak rólam. Persze a rendőrség az megnézi a belépő pecsétemet, és látják, hogy másfél hónap itt vagyok az országban, szóval teljesen tárgytalan a dolog.
Tehát ha megfertőzöttél volna, akkor azt is csak Indiában tehetted volna meg.
Így van.
Nem vagy semmivel fertőzöbb, mint egy átlag indiai.
Az biztos.
Milyen hatással volt ez egyébként a szálláshelyekre? Azért azt láttam, hogy az úton nagyon sokszor sátraztál, de néha megszálltál, akár couchsurfinggel, akár hostelekben. Ez mennyire változott meg? Mennyire elérhetőek még ezek a helyek?
Hát ugye én előszeretettel használom a couchsurfinget, illetve a warm showers-t. Warm showers ugye ugyanaz, mint a couchsurfing, csak túrabringásoknak. Viszont amióta van ez a helyzet, ez a koronavírus helyzet, nem igazán működik a couchsurfing, meg a warm showers. Ezekben a közösségekben is már félnek az emberek. Illetve nekem még volt egy elég jó lehetőségem. hogy ingyen megszálljak gurudvarákban, vagy valami nagyon alacsony áron, és akkor ezeket is preferáltam. De hát a gurudvarákban is tojára Delhibe próbálkoztam, 3-ból 3 gurudvarában azt mondták, hogy nem aludhatok ott, nem tartózkodhatok ott, mert külföldi vagyok. Még akkor is, hogyha mutattam nekik, mikor léptem be, nem érdekelte őket. Hát ezt a döntést hozták. Úgyhogy én azóta csak sátrazok, én már nem is számítok senkire meg semmire. Nem, nincs is értelme igazából, mert hogyha meg más emberek közelébe megyek, akkor meg ugye a terjedést segítem elő. Tehát ez a legjobb lehetőség az, hogy sátrazok. Igazából mehetnénk még most is hotelbe, mert a hoteleket nem zárták be, tehát kötelező nekik befogadniuk külföldieket, de igazából hotelt meg azért nem szeretem, mert nekem nincs olyan büdzsém, hogy én sűrűn aludjak hotelben.
Gondolom azon is gondolkoztál már, hogy most van felfutóban Indiában a járvány, vagy hát azon a környéken, amerre te mész. Mennyiben akadályozhatja az utadat? Jelenállás szerint hogy látod, mikor fogod tudni befejezni az expedíciót?
Ez attól függ, hogy beengednek a Darjeelingbe. Állítólag Darjeelingig nekem szabad utam van, csak Darjeelingbe lehet, hogy nem fog tudni bemenni. Mert ott hoztak valamilyen olyan rendelkezést, ami lehet, hogy engem majd blokkolni fog. Persze az is lehet, hogy ott is megnézik a pecsétemet, és látják majd, hogy oké. Ez majd a helyieknek a hozzáállás nem fog múlni szerintem. Hogyha minden jól megy, akkor nekem 2 héten belül véget ér az expedíció, és elérem Darjeelinget. Körös Csoma Sándor sírját.
És mi a terved, hogy hogy lesz utána? Van már repjegyed hazafelé, vagy...
Nem. Nincsen repjegyem hazafele. Az nem lehet volna okos dolog előre megvenni a repülőjegyet, főleg ilyen szituációban. Mindvégig úgy gondoltam, hogy ha majd megközelítem Darjeelinget mondjuk 5 napra, vagy mondjuk 1 hétre leszek Darjeelingtől, akkor veszek majd a repülőjegyet. Még mindig meg sem néztem egyébként, hogy hogyan lesznek járatok. Elvileg 3 hétig ugye kijárási tilalom van. Azt nem tudom, hogy egybefügg-e a kimenőjáratokkal, itt Indiából kimenőjáratokkal, vagy azokat is blokkolják-e. Erről nincsen információm, de majd ennek is utána járok. Ha hogyha nem tudok kirepülni Indiából 3 héten belül, akkor meg várok. Legrosszabb esetben várnom kell Észak-Kelet-Indiában. És hát a hegyek közt várni nem annyira rossz dolog, miután imádom a hegyeket.
Hát azért bízunk benne, hogy előbb-utóbb rendeződik a helyzet, és hazajutsz majd, hogyha befejezted az expedíciót. És hogyha az expedíció már itt szóba került, honnan jött az ötlet, hogy megcsináld Körösi Csoma Sándor expedícióját így 200 évvel később?
Még azt hiszem, hogy 6 éve olvastam a Csoma Sándornak az útinaplóját. Hát az nagyon mély nyomot hagyott bennem az a könyv, mert az, amit ő véghez vitt, mind fizikailag, mind kutatómunka szempontjából egyszerűen lenyűgözött engem. És hát én alapvetően nagyon-nagyon érdeklődtem Ázsia iránt, tehát én már 6 éve voltam egy ilyen kis ázsiai bringatúrán, vagy ilyen kis expedíción. Elmentem egyik cimborámmal Magyarországról a Kelet-Törökországba, és megmásztuk az Ararát-hegyet. És akkor utána azon gondolkoztam, miután jöttünk lefele az Ararát-hegyről, hogy mégis mi lehet a következő ilyen nagyobb bringás megmozdulás. Ugye arra gondoltam, hogy végig kell járni egyszer a Csoma Sándor útvonalát mindenképpen. És hogyha már itt lesz a 200. évforduló, hogy ő elindult, ugye 1819-ben indult el, akkor illene 2019-ben indulni. Úgyhogy így alakult ki ez a koncepció.
Akkor számodra egy kicsit szimbolikus jelentősége is van az útnak, ha jól gondolom, ugye?
Hogy érted, hogy szimbolikus?
Hát mondtad ezeket a nemzeti színű szallagokat, amiket ugye Csoma Sándor szülőfalójából.
Igen.
Hoztál, ha jól tudom.
Hát én úgy mondanám, hogy én tisztelgek Körösi Csoma Sándor előtt azzal, hogy a szülőfalójából én elmegyek egész végig Darjeelingig az ő útvonalán, vagy lehetőleg legpontosabban lekötve az ő útvonalát, és elviszem ezeket a szallagokat egész végig a szülőfalójától a sírjáig.
Miért éppen bringával vágtál neki?
Én igazából a bringán nőttem fel, én nekem életem szerves része a bringa, és nagyon szeretek ennek megfelelően bringázni. Nekem egyértelmű volt az, hogy bringázok. Nem igazán merült föl bennem az, hogy gyaloglok. Hát ugye értelemszerűen Körösi Csoma Sándornak sokkal nehezebb dolga volt, tehát az, hogy majdnem végig gyalogolt. Jó, és használt néha lovat, meg talán tevét, de tényleg, szóval elképesztő teljesítmény az, amit ő lenyomott. Szerintem nem lennék arra képes, hogy végiggyalogoljak. De azt tudtam, hogy képes vagyok arra, hogy bringával végigcsináljam, hogyha kedvezőek a feltételek és a körülmények.
Ráadásul elég különleges ez a bicikli, nem egy sima hétköznapi mountain bike. Ugye ez egy fekvőkerékpár, amivel útnak indultál. Ez miben más, mint egy sima bringa?
Hát ez sokkal nagyobb felületen fekszik fel ugye a test a bringára, és ennek megfelelően sokkal hosszabb távon kényelmes, tehát nem az van, hogy szenved az ember a fájdalmaktól, hanem azért ezen le lehet tekerni a szotelvokat fájdalom nélkül. És hát mindig az volt a bajom a hagyományos bringen, hogy hasamat sose barnul le, úgyhogy ezzel megoldódott a probléma. Egyébként van egy ilyen apró szallagsérülésem, azt hiszem, ami miatt nekem, hogyha nagyon hosszú távon ülök egy bringen, akkor az valamennyire fáj. Nem annyira kellemes nekem, hogy hagyományos bringán ülök. Fekvővel viszont semmi problémám nincsen.
És akkor az a fekvő bringa egyébként sokkal kisebb megterhelést is jelent? Kevésbé fárasztó vele tekerni?
Azt nem mondanám. A teljesítmény, a munka, amit végzek ez alatt az út alatt, az ugyanaz, mintha egy hagyományos kerékpárral mennék. Végrenállásban szerintem nincsen különbség. Hát ez egy high racer, tehát nem a földön fekszek, tehát én elég magasan vagyok, és szerintem ennek nincsen sokkal kisebb légellenállása, mint egy hagyományos bringának. Meg hát itt már ekkora csomagnál nem is az ember teste képzi a légellenállás jelentős részét, hanem maga a csomag, ami mögöttem van.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ugye ez egy közel 10.000 kilométeres út, mégis milyen felszerelések kellenek ahhoz, hogy nekivágjon az ember egy ilyennek?
Hát nagyon sok ruha kell, mert ugye teljesen eltérő időjárási körülmények között kell tekerni. Volt már, hogy 50 fokba tekertem Irakban, meg Dél-Törökországban. Volt olyan is, hogy mínusz 20 fokban aludtam, fönt a Hindukusban. Rengeteg ruha kell egy csomó cseralkatrész, szerszám, amivel tudok szerelni. Hát kell két hálózsák, ugye kell egy olyan, ami alkalmas melegebb időszakokra, meg kell egy olyan, ami mínusz 20-ban is még meleget biztosít. Kell sátor, főző, edények, ugye matrac, egyéb, rengeteg kaja, rengeteg élelem kell. Persze itt Indiában ez már egy kicsit változott, mert legtöbb helyen már olyan olcsón lehet enni, mint amennyiért bevásárolok és főzök magamnak. De ez csak itt Pakisztánban meg Indiában volt így, tehát azelőtt én sokat főztem.
Akkor körülbelül mennyi az a súly, amit a felszerelésként vittél magaddal?
Hát nagyjából 55 kiló.
Az igen.
Kiló. Én 40-45 kilót utcára indultam. Tadzsikisztánban érkezett csomagom postán, és akkor az még plusz 10 kiló volt.
Ja, ezek a téli ruhák, vagy a melegebb felszerelések?
Igen, meg volt egy hótalp is, hágóvas, ami ezért kellett ott a Afganisztánban.
Melyik tárgy volt egyébként a legnagyobb segítségedre az eddigi utadon, amit így tökre megbántál volna, ha itthon hagyod?
A jégcsákány.
Igen, ez váratlan. A blogodon egyébként láttam én is, hogy ennek majd a címét természetesen a show notes-ba berakjuk, szóval, hogy ott láttam, hogy a jégcsákánnyal a bringát is megszerelted egy ponton.
Igen, letölt a csomagtartóm Afganisztánban, és nem tudtam, hogy hogyan rögzítsem a vászhoz újra, mert ugye a csavarok törtek bele a vázba, és hát ugye ott aztán egyáltalán nem volt lehetőség arra, hogy ezt kiszedjem onnan. És végül az ülést tartó fülekhez hevedereztem hozzá a jégcsekkányomat, és a jégcsekkányom az tartotta magát a csomagtartót. Tehát ez egy ilyen felfüggesztő rudat képzett ott a csomagtartómon. Aztán azt végül lecseréltem egy hasonló átmérőjű tűzifára, igazából, amivel ott befűtöttek a helyiek.
Az igen. Akkor végig te szerelted a bringádat?
Hát igazából végig én szereltem. Volt talán egyszer-kétszer, amikor hegeszteni kellett, én hegesztéshez nem értek, úgyhogy azt hegesztőmester csinálta. De a jégcsekkány az rengeteg dologra jó. Az jégcsekkánnyal a bringámat támasztottam, a felnémet jégtelenítettem, kókuszdiót törtem föl, volt, hogy kutyákat ijesztettem el, emberek ellen volt jó önvédelemre. Sok mindenre jó a jégcsekkány, és ez a legerősebb fegyver, amit egy határon át lehet cipelni.
Na hát ez nagyon hasznos info akkor bárkinek, aki hosszú útra kell, hogy egy jégcsekkány mindenképpen vigyen magával, de azt mondtad, hogy emberek ellen, mert megtámadtak emberek?
Igen, volt rá példa.
És ez hol volt az utad, melyik szakaszán?
Iránban voltak ilyen eléggé furcsa a látásmódú tinédzserek. Hát nem tudom, hogy mit akartak, de ők macsatével fenyegettek, hát én meg visszafenyegettem őket egy jégcsekánnyal. Aztán annyiba maradtunk.
Szóval akkor sérülés nélkül megúsztátok mind.
Igen, igen.
Na, ez azért örömteli. Ugye az egyik fókusza a beszélgetésünknek Afganisztán lenne. Engem borzasztóan érdekel, hogy te hogyan képzelted el ezt az országot, és ehhez képest milyennek ismerted meg.
Nagyjából egyeztek a számításaim azzal, amit én tapasztaltam ott. Mondjuk az emberek nagy része, én úgy tudom, hogy azt gondolja, hogy egész Afganisztán háborús, tehát teljesen rossz a közbiztonság. Na most ez szerintem egyik országra se lehet így elmondani. Ezt inkább ilyen regionálisan lehet elmondani, hogy vannak veszélyes, illetve háborús régiók, és vannak biztonságos, illetve kevésbé rizikós régiók. Tehát egy barátom például Szíriában volt akkor, amikor éppen ott háború volt, tehát júliusban talán, augusztusban. Uh-huh. Csak hát ő is ott a részeket látogatta, ahol nem volt háborús készültség, ahol nem volt háború. Afganisztánban is tájékozódni kell, ugye, hogy mik a jelenleg biztonságos részek, és akkor azokat lehet látogatni azért. Tehát nem az van, hogy belép Afganisztánba az ember, és azonnal főbe lövik. Úgyhogy én is tájékozottam nagyon sokat, hogy vajon mik azok a régiók, ahova lehet menni, mik azok a helyek, ahol túl lehet élni, vagy ahol egész biztos, hogy szárazon megúszza az ember, és én azokat a régiókat látogattam. És hát ebből azért volt is probléma, mert nem sok legális átkelő hely van Afganisztán és Pakisztán között. Nekem helyek mondták, miután beléptem Afganisztánba, hogy biztos, hogy nem mehetek a Torkhan fele, ami a használható út lett volna legálisan, hogy átkeljek Pakisztánba, hanem nekem egy másik utat kell használnom az elmondásuk szerint, a javaslatuk szerint. Úgyhogy azt javasolták, hogy én a Vahan folyosóba menjek, amit én előre is olvastam, hogy egyébként arra lehet menni, és mondták, hogy hát onnan át lehet kelni. Egyébként Pakisztánba, nem probléma. Úgy gondoltam, hogy akkor ez azért így működhet. Hogyha a helyiek mondják, akkor gondolom, hogy működhet a dolog. Nyilván nem teljesen legális a dolog, hogy így erre átkelnek az emberek, de hát gondolom azért mondják, mert ebből nem származott még senkinek komoly problémája. Úgyhogy én is ezt az útvonalat használtam, Vahan folyosóba mentem be, ez Badakhsán tartománynak a keleti része, egy ilyen földnyúlvány, a Panj folyónak a felső szakasza mentén, ez ilyen körülbelül 20-30 kilométeres földsáv, ami Tadzsikisztán és Pakisztán közé kerülik be. És akkor én is elmentem, ez kb. 200 kilométer hosszú út volt, kb. A Vahan folyosó közepéig mentem el, vagy talán attól egy kicsit keletebbre, és akkor onnan keltem át Pakisztánba.
Uh-huh. Azért arról sokat lehet olvasni, hogy a tálibok még elég erősen jelen vannak Afganisztánnak és Pakisztánnak ezen a hegyvidéki részén. Ebből te utazóként úgy nem vettél észre semmit, vagy ez akkor nem is olyan környék, ahol esetleg tálibok lehetnek?
Nem. Nincsen tálib megszállás Badakhsánban. A talibán sose volt erős Badakhsánban. Van egy város talán, ahol van valamekkora táboruk, de ennyi. De az jóval nyugatabbra van még Kasimtól is. Úgyhogy nincsen potenciális veszély ilyen szempontból. És Pakisztánnak az északi része, ez a Chitral környéke. Chitral Masztulcs fele egyáltalán nincs talibán. Tehát én pont elkerültem a talibán megszállott részeket.
És egyébként Afganisztánban találkoztál más turistákkal?
Pont azzal a cimborámmal találkoztam ott, aki Szíriában volt, még a nyáron. Ausztráliából származik, 90-valahány országba járt már 30 évesen, úgyhogy nagy utazó. És Tadzsikisztánban találkoztam vele először, vele igényeltem meg együtt az afgán vízumot. Hát ő előre ment, ő hamarabb odaért Afganisztánba, mert ugye nekem várnunk kellett a csomagomra, és aztán ő adta le nekem az infókat, én meg ugye mentem utána egy pár napra rá.
És hogyan fogadtak a helyiek Afganisztánban? Azért nem tűnsz egy hétköznapi turistának a bicajoddal, ráadásul az elég különleges bicajoddal, gondolom nem sok ilyet láttak még a helyiek.
Néztek rám, nagyon, nagyon sokáig tudnak nézni az emberek, mikor megjelenek ezzel a bringámmal. Általában a férfiak azok végignéznek, még pistongni sincsen idejük, a nők azok meg általában inkább így elbújnak, elfutnak, ilyesmi, ők így félősebbek. Gyerekek azok sokszor imádják, szoktak futkorászni mellettem, meg kísérgetni. Jó, hát viszonylag jól viszonyulnak az emberek a bringámhoz ezen a részem. Érdeklődőek egyébként az emberek nagyon sokan. A kamerámat azt állandóan benyomják. Amikor ott hagyom a rendőrállomás mellett, akkor is a rendőr lesz benyomja a kamerámat, ami a kormányra van rögzítve.
Mármint, hogy úgy érted, hogy bekapcsolják?
Igen, igen. Bekapcsolják, és elkezdik a felvétel készítését.
És akkor saját magukat
számot
veszik?
Számotlan, hogy a rendőrök vagy katonák filmezik magukat. Bámolják, hogy mi lehet ez a fekete doboz itt a kormányon. GPS, kamera, vagy micsoda. Sokan nem ismerik fel, hogy ez egy GoPro. Nem tudják, mi ez a GoPro.
Igen, azt egyébként láttam a blogodon, hogy egy ponton el is lopták a GoPro-dat.
Hát egy nagyon-nagyon pici faluba voltam Pakisztánban. Az volt, hogy egy ilyen ház elé tettük le a bringet. Egy barátom rokonainak a háza elé, és aztán bementünk a házba, ott átmenegettünk kályhánál. Hát az egyik lakója a háznak, az éppen kin volt az udvarom, és akkor a gyerekek éppen csavarták le a GoPro-t a kormányról, a kormánykonzolról. És látta ez a lány, hogy viszi el a kettő gyerek a kamerát, és rájuk szólt, hogy azonnal tegyétek le. De mondták a gyerekek, hogy nem, ez a miénk. Hát, és aztán elfutottak vele. Hát nyilván olyan pici a falu, hogy esélytelen, hogy itt ellopják, vagy hát, hogy ez hosszú távon náluk legyen. Mondjuk nagyon maximum 100 ember lakott abban a faluban. Aztán végül visszakerült, mert ugye a felnőttek aktiválták magukat, és megtaláltak a gyerekeket, aztán megtaláltak a GoPro-t is.
Szóval akkor alapvetően segítőkészek, vagy ilyen segítő szándékú attitűd uralkodik.
Igen, igen. Ezzel nincs probléma.
Ezeken a helyeken, mert azért nagyon, tényleg Afganisztánban is nagyon sok kis falun, vagy nagyon, tehát olyan vidékeken keltél át, ahol nagyon sok kis település volt, ahol én nem tudom, csak feltételezem, hogy azért nem túl sok szálláshely van. És ugye mondtuk a sátrazást, hogy azt nagyon sok helyen bevetetted, de azért gondolom néha szükséged volt olyan helyre is, ahol esetleg tudsz tisztálkodni, vagy esetleg nagyobb komfortban tudsz lenni, hogy ezekre hogyan volt lehetőséged, vagy mennyire volt lehetőséged?
Hát kevés lehetőségem volt. Alapvetően Afganisztán nagyon drága. Szállás egy éjszakára az általában 20 amerikai dollár. Ez nekem nagyon nem fér bele. Hogyha én szállásra költök, akkor az általában ilyen 10 dollár, tehát 3000 forint körül a maximum, amit én elköltök egy szállásra egy éjszaka. Persze volt néhányszor, hogy kellett, hogy fizessek többet is. Afganisztánban én 2 éjszakát töltöttem szálláshelyen. Már úgy, hogy bent a házban. Uh-huh. Meg volt olyan, hogy egy vendégháznak a kertjébe aludtam, és egy kis pénzt adtam nekik. Igazából én a kaja miatt voltam ott. Nincs étterem, nincs pékség, nincs bolt, és a vendégházakban viszont tudnak adni kaját. És ezért voltam én ott igazából a vendégházban. Azért egy-két bolt van, de az olyan, hogy akkora, mint a spájzunk. Vagy mondjuk 3 hűtőszekrény egymás mellett ennyi. És akkor ott van egy pár ilyen keksz, meg süti, tartós süti, és kész. Hát ennyi.
És akkor a kajálást?
Egy pár ilyen kóla, meg ilyesmi.
Aha. És akkor a kajálást azt hogy tudtad megoldani?
Vettem magamnak sok rizst, meg lencsét, még Tadzsikisztánban. Meg vettem magamnak benzint. Aztán főztem. Meg volt egy kis smacklevesem. Úgyhogy azt is főztem.
Igen, hát az univerzális. Ez bárhol jó tud lenni. Szóval akkor így étterem meg ilyesmi nem nagyon került az utatban Afganisztánba.
Nem. Hát aztán, ahogy elindultam fölfele az utolsó faluból, onnantól kezdve nekem 4 napig semmi nem volt a környezetemben. Se ember, se ház, semmi. Csak a hegyek meg ilyen.
És egyébként a hegyekben hogyan tudtál haladni a bringával?
Ugye az első szakaszon, ugye, amíg még voltak falvak, így a Vahan fősóban, ott úgy sokszor tudtam tekerni, de inkább ilyen úttalan utak vannak. Tehát olyan van, hogy így a kőhányáson, meg a folyómedren átmegy ilyen nyom. És akkor azért sokszor van az, hogy tolni kell a bringát, hogy egyáltalán nem lehet haladni, hát úgyis, hogy elég vastag terepgumik voltak fönn akkor a rekun. Azért az harapta az utat, de sokszor még az sem volt elég, tolni kellett. Aztán az utolsó falu után meg már csak tolni tudtam, ott már nem tudtam tekerni, mert az már nem volt semmilyen nyom, semmilyen út, csak egy ilyen hómező, meg hát ugye patakok, meg folyók, amiken át kellett kelni, jeges vízen át kellett kelni, az sem volt egyszerű.
És az hogy harmadik tudtad csinálni a bringával?
Az volt a jó, hogy sehol se volt mélyebb, mint egy méter. Azokon azért át tudtam kelni, először átvittem a hátizsákomat, aztán meg a bringámat. A harmadik naptól kezdve meg már cipelni kellett a bringát, mert ott már elég nagy szinteket kellett fölvenni, és akkor az volt, hogy először a hátizsákomat vittem föl a hómezőn egy oldaltáskával egyetemben, és aztán visszamentem a bringámért, meg egy másik oldaltáskáért. Utána azt vittem fel újra a hómezőn, úgyhogy igazából kétszer mentem fel a hegyre.
Hát akkor azért nem is haladtál túl gyorsan, gondolom.
Nem. Nagyjából egy kilométer mentem egy óra alatt.
És milyen hosszú volt az a táv, amit meg kellett itt tenned, hogy átérj?
Ez 26 kilométer volt. Az utolsó tekerhető ponttól az első ilyen tekerhető pontig.
És az három nap akkor körülbelül, vagy négy?
Ez négy nap volt.
És közben a hóban tudtál sátrazni?
Igen, igen. Hát azért az nem okozott problémát, hogy a hóban sátrazzak, az semmi probléma.
Az utadon eddig mi volt a legnagyobb kihívás?
Elbújni a helyiek elől Indiában. Ez lehetetlen. Mindenhol
azt
van.
Azt hittem, hogy rávágod egyből, hogy ez a négy nap.
Á, nem. Jó, mondjuk ez brutálisan nehéz volt. Életem egyik legnehezebb négy napja volt, az egész biztos.
És hogy visszakanyarodjunk még Pakisztánra, tulajdonképpen akkor a négy napos, hát nem is tudom, erőpróba után beléptél az országba, és ha jól tudom, illetve hát ahogy mondtad is, akkor ez nem volt teljesen szabályos.
Nem, ez nem volt szabályos. Ugye nem volt bevándorlási hivatal egyáltalán. Tehát nekem nem volt lehetőségem pezsétet kapni itt a belépésnél. Hát ugye én azt gondoltam, hogy jó, ez nem olyan nagy gond. Tehát nekem ki van nyomtatva a vízumom, a pakisztáni vízumom, ami érvényes. Kifizettem érte az $50, érvényes az útlevelem. Innentől kezdve azt gondoltam, hogy komolyabb gond nem lehet. És miután a rendőrök se nagyon problémáztak ezen, gondoltam, hogy jó, hát akkor én szépen így végigmegyek az országon, végigcsorgok, és aztán kilépek. És hát a kilépésnél volt gond. Pont a kilépésnél volt gond az, hogy nem értették, hogy nekem ilyen nincsen pecsétem. Hát mondtam, hogy valószínűleg valamilyen emberi mulasztás. Ugye nem mertem azt mondani, hogy én hol léptem be, én hazudtam nekik. És mondtam, hogy ez valószínűleg emberi mulasztás, nem tették bele a pecsétet az útlevelembe, és aztán elkezdték a nyomozást. És végül karácsony másnapján így letartóztattak engem. Ugyanis végül bevittek az FIA irodába, visszavittek Lahorba. Elkezdték ugye hosszas kihallgatást, látták, hogy afgán pecsétem sincsen, kilépő pecsétem, és aztán mondtam, hogy jó, hát akkor game over, szabad a gazda.
És akkor bevallottad, hogy hol jöttél át?
Akkor bevallottam, hogy mi történt, pontosan mindent elmondtam. Nyilván akkor már azt se hitték el, de ezerszer elmondtam nekik ugyanazt, akkor belátták, hogy jó, valószínűleg tényleg így is van. Jó, először kémnek hittek. Ugye korábban volt nálam drón, két kamera, ugye egy professzionális kamera, meg volt nálam egy profi laptop. Gondolták, hogy hát ez olyan, én biztos kém vagyok. De hát egyébként elég sok emberre rámondják azt, hogy kém. Elég ilyen befásult gondolkodásuk van sokszor.
És kinek kémkedtél vajon?
Hogy elgondolások szerint kinek kémkedtem?
Aha.
Hát azt gondolták, hogy indiai kém vagyok, Indiának dolgozok. Ugye a nagy ős ellenség. Igen, nagyjából ez volt az ő elképzelésük.
Miután bevallottál mindent, és arra jutottak, hogy bűnös vagy, mi következett ezután?
Megengedték, hogy fogadjak egy ügyvédet, akit én előre kifizettem, és aztán mondták, hogy jó, az intézkedni fog, és ki fognak tenni engem az országból, deportálni fognak. Én pedig küzdöttem azért, hogy ne deportáljanak. Tehát azt mondták, hogy biztos, hogy bekerülök a börtönbe egy pár napra, ilyen 3-4 napra, aztán engem deportálnak azonnal. Pontosabban nem azonnal, tehát azért ez nem egy normális dolog, hogy beteszik egy börtönbe azt, akit deportálni akarnak. De végül ez lett a szerencsém, hogy engem ott letettek szépen hűvösre, és tudtak intézkedni a szervek. A nagykövetség, a tiszteletbeli magyar konzul Lahorban, és még rengetegen, akik segítettek, akik dolgoztak az ügyemen, végül kihoztak óvadékkal. Mivel igazából történelmet írtak, mert mindenkit deportálnak ilyen esetekben. Ezúttal óvadékkal kihoztak engem. Azért, mert ugye speciális kérelmet nyújtottam be, hogy én folytathassam az expedíciót. Ugye nekem nagyon fontos volt az, hogy be tudjam fejezni ezt az expedíciót. Rendkívül fontos volt, szóval tényleg nem csak én, hanem rengetegen mások is sokat eldoztak már ezért, hogy sikerüljön nekem ez az expedíció.
Ja, és hogyha deportáltak volna, akkor te visszakerülsz Afganisztánba, és tulajdonképpen, mivel Pakisztánt gondolom, akkor ki kell hagynod. Nem is tudtál volna végigmenni az úton.
Nem, akkor én egyenesen Magyarországra megyek vissza.
Jó, gyakorlatilag...
Tehát a deportálás nemzetközi nyelven azt jelenti, hogy vissza az anyaországba. Tehát itt nincsen alkú ez ügyben elvileg, hogyha a deportálást hirdetnek.
Aha. És egyébként ki is tiltottak ezzel a lendülettel Pakisztánból?
Hát ha deportáltak volna, akkor kitiltottak volna egy időre vagy örökre. Viszont így annyira jól dolgoztak az ügyvédek, és a nagykövetség, és a konzul, és még rengetegen, hogy igazából ártatlannak nyilvánítottak, és nincsen Priuson Pakisztánban. Hatalmas köszönet érte nekik.
Néhány szóban bemutatnád nekünk, hogy milyenek voltak a börtönviszonyok, vagy hogyan kell elképzelni egy pakisztáni börtönt?
Hát én nekem egy kicsit pozitív csalódás volt a börtön, mert én a nemzetközi blogba kerültem, ahol egész kultúrát körülmények voltak. Rengeteg kaját kaptunk, igazából nem is tudtuk megenni az összes kaját, azt hiszem heti 4-szer volt csirkekörri, egyébként meg tömnyire dal, ez a csicseri borsós vagy lencsés főzelékszerű készítmény, ami nagyon finom, és adtak mellé rizst, csapatit, ugye az a helyi lepénykenyér, és reggelire kaptunk általában egy pohár teát, meg csapatit. Úgyhogy nagyon jó volt az élelmezés. A cellák egész tiszták voltak, ágy ugye nem volt egyáltalán, legfeljebb 5-en tartózkodtunk egy cellába, és minimum 3-an. Ugye ez volt a szabály, hogy 2 ember nem tartózkodhat egy cellában. És ott voltak a blokkomban kínaiak, nigériaiak, tanzániaiak, voltak helyiek, pakisztániak, banglák, tehát ugye bangladesiek, meg voltak olyanok, akik pakisztáni származásúak, és az Egyesült Királyságban élnek, vagy épp Kanadában, vagy épp Sri Lankán. Volt mindenféle nemzet, és ott tök jókat tudtam beszélgetni velük, mert azért ők nem azok a klasszik gyilkos emberek, hanem ők igazából azok olyan emberek voltak, akik értelmesek, csak belekeveredtek a drogbizniszbe, vagy egyszerűen lehúzták előttük a rózsaszín függönyt, hogy, és aztán annyi pénz jött be nekik a drogbizniszből, hogy drogbárok lettek, és ilyen nagyon nagy mennyiségeket csempésztek, és hát természetesen lebuktak.
Ezen a ponton, amikor te a börtönben voltál, már tudtad, hogy mi fog következni, ha kiengednek, hogy mehet tovább, vagy ez később derült ki?
Nem, ez nagyon-nagyon lassan fordult át. Úgy nézett ki a dolog az első egy hétben, hogy egész biztos, hogy deportálnak. Aztán így lassan-lassan fordult a kocka, hogy elkezdtek dolgozni egyre többen az ügyemen. Én meg csak reménykedtem és imádkoztam folyamatosan.
És így visszatekintve, most azon gondolkozom, hogy ha kapnék egy ilyen viszonylag normális szállást, tök jó kajával, 2 héten keresztül egy ilyen fizikai megpróbáltatás után még lehet, hogy egy kicsit örülnék is. Nyilván visszagondolva.
Nem is volt olyan rossz dolgom, hát ugye 6 hónapon keresztül folyamatosan tekertem, és már azért kicsit sok volt, és jól esett az, hogy végre más mozgást is végezhetek, mert ugye elkezdtem edzeni, elkezdtem saját testsúlyos edzést csinálni a börtönbe, gyakorlatilag minden nap, jogáztam sokat, nagyon jó, ez a más mozgásforma, és a jó ételek. Persze nem tudtam úgy mozogni, ahogy akartam, de hát sokszor csak azon a 20x10 méteres udvaron tudtam futkorászni körbe-körbe, ez nem volt jó, mert ugye nagyon ki akartam már menni egy pár hét után, de azért nem csavarodtam be. Tollasoztunk, meg volt ilyen Ludo nevű játék is, sokat tanultam Swahili-ül a tanzániaiaktól, úgyhogy mind mentálisan, mind fizikailag fitten tartottam magamat.
Tulajdonképpen akkor azt, hogy téged nem deportáltak, annak köszönhetted, hogy a magyar külszolgálat segített neked?
Igen. Én azt gondolom majd nekik, elsősorban nekik. De ez rengeteg embernek a kooperációja. Hát tényleg, nem is tudom, hogy hány ügyvéd dolgozott az ügyemen. 4 talán? Jó, az első ügyvédem eltűnt, az hitvány ember volt, semmit nem csinált, de a következő, akiket a lahori magyar tiszteletbeli konzul futtatott az ügyemen, ők rendtentő jó munkát végeztek. Hát meg ugye maga a konzul rengeteget dolgozott az ügyemen, állandóan telefonálta mindenkivel az én érdekemben. Hát igen, ő is egy kihívást látott igazából az egészben, hogy nekem ilyen speciális ügyem van, ezért állt rá annyira. Nekem nagyon nagy szerencsém volt szerintem.
És akkor végül kiszabadultál. Miben különbözött Pakisztán Afganisztántól?
Jóval komolyabb az ipar. Sokkal több minden elérhető. És hát nem úgy néz ki az ország, mintha a középkorban lenne. Jó, persze, ezt nem tudom elmondani Afganisztánról, mert én Afganisztánnak csak egy nagyon kicsi részében voltam. Úgy tudok összehasonlítani, hogy a Vahan folyosóhoz hasonlítom Pakisztánt, ami meg nem reális. Mert ugye a Vahan folyosó az tényleg egy ilyen nagyon elzárt része az egész bolygónak. Talán a legelzártabb része.
A Vakán folyosó Afganisztánon belül is jóval elmaradottabb, mint a többi régió.
Igen, igen, valószínűleg. Hát nekem ott olyan érzésem volt, mintha a középkorban lennék, vagy a gyűrűk urában. Teljesen más. Ez biztos, hogy nem ezen a földön létezik ez a hely. Meg nem ebbe a korba. Nagyon-nagyon más ez a hely.
Aha, és akkor ehhez képest Pakisztán az jóval fejlettebb.
Én azt látom, igen. De hát ott is úgy van, hogy egyébként a hegyekben, északon azért nincs olyan nagy különbség a Vahan folyosóhoz képest. De ahogy lementem a hegyekből, akkor ott láttam, hogy azért ott van fejlettség. Azért viszonylag fejlett az ország. Sok szempontból. Olyan hihetetlen aranyos emberekkel találkoztam a Pakisztánban leginkább, akik végtelenül vendégszeretőek voltak. Én nem is értem, hogy hogyan fér ez bele nekik, mert szinte önfeláldozóan vendégszeretőek voltak. Azt, hogy én csak bringáztam az úton, és behívott egy ember a házába, és nem csak ebédet kínált, hanem mondta, hogy maradjak vacsorára is, és ha lehet, aludjak ott, és egész másnapot is töltsem ott nála. Szóval ez nem egyszer fordult elő.
Szóval akkor elég vendégszeretőek, ez tök jó hallani. Igen, egyébként a blogodon is ez jött le, hogy nagyon sokszor hívtak, és telenek tűntek az emberek így. Az írás alapján ez jött át nekem, de gondoltam, azért meg is kérdezem. Ugye azért Pakisztán nem a legismertebb célpont így a magyarok körében, de mi lehet szerinted az, ami miatt mindenképpen megéri odautazni, hogyha egyszer véget ér a járvány?
A hegyek és a vendégszeretet. Tehát én azt gondolom, hogy abban az országban északra érdemes menni, mert olyan gyönyörű, fenséges hegyek vannak ott, hogy olyat az Alpokban nem látni, meg a Kaukázusban sem. Hát meg ugye az emberek, tehát a kettőnek az eredje az, ami egyszerűen varázslatossá teszi ezt a térséget. Én mindenkinek ajánlom azt, hogy Pakisztán északi részére utazzon, mert engem egyszerűen elvarázsolt, és sokakat másokat is, kikkel találkoztam itt környéken.
Egyébként ez a Himalája nyugati nyúlványa, vagy ez egy másik hegység?
Hát itt három hegység is van. A legnyugatabbi az a Hindukus. Ez ugye Afganisztánban és Pakisztán északi részén található. Ettől keletre van a Karakoram, és ettől még keletebbre, dél-keletebbre van a Himalája. És ez a három hegység itt találkozik Pakisztán északi részében.
Hát ugye egyrészt a fizikai megterhelésről már beszéltünk, viszont számomra az is felmerült, hogy lelkileg mennyire lehet megterhelő, hogyha hónapokig egyedül utazik az ember ennyire eldugott vidékeken, ahol ugye más utazókkal is nagyon ritkán találkozik, hogyha egyáltalán.
Alapvetően az a megterhelő, hogy sokszor nem tudok értelmes kommunikációt folytatni. Tehát nem tudok egy egészséges, értelmes eszmecserét folytatni. Amikor az van, hogy már századjára kell elmondani azt, hogy Magyarországról jöttem, és hogy megyek Indiába, és hogy Viktornak hívnak, és nincsen más kérdés, amit tudjak válaszolni, az a legfárasztóbb mentálisan. Az rettenetesen rossz.
Mennyire tervezted meg előre az expedíciót? Csak az útvonal volt meg, hát nyilván az útvonal az megvolt, nyilván a felszerelésre is oda kellett figyelni, de mi volt még a tervezés része?
A tervezés része az utánajárás, hogy milyen határátkelők használhatóak, mik azok az útvonalak, ahol kockázatos végigmenni. Tehát ugye a koncepció az, hogy minél pontosabban lekövessem Kürcsicsoma Sándor útvonalát, lehetőleg kisebb kockázattal. Irakban volt egy szakasz, ahol emiatt nem követtem teljesen pontosan az útvonalát, és ugye Szíriában nem mentem be, ahol partra szállt ugye a Földközi-tengerről, illetve Afganisztánban nem az ő útvonalát követtem pontosan, hanem attól keletebbre mentem. Ez sok utánérest igényelt, illetve hát egy ilyen expedíció azért úgy se olcsó, hogy majdnem végig vadkemping ezek. Tehát itt azért rengeteg pénzt kell ráfordítani a vízumokra, aztán a magára bringa átalakítására, az élelemre, plusz új felszereléseknek a vásárlására, és még a gyógyszerekre, hát igen, a gyógyszerekre sokat kellett költenem. Ugye elég sok ásványanyagot kell pótolnom, ugye inkább ilyen lábanyagok, ilyen táplálékkiegészítők. Úgyhogy ehhez nekem szponzort kellett találnom.
Aha.
Alapvetően nem volt annyi pénzem, hogy én ezt magam finanszírozzam.
És még kérlek, azt mondd el, hogy hol lehet téged követni, ha valaki szeretné az utat hátralévő részét, vagy az eddig megtett részét figyelemmel kísérni.
Egységesen igazából mindenhol. Ziho.hu, tehát Zicho.hu nevű oldalon, a Facebook oldalon, illetve az Instagramon is, illetve a websájtomnak is ez a címe, Zicho.hu, és akkor ott a blogon lehet engem követni, ott magyarul írok, és a YouTube-on ott pedig csak Zicho, Zicho a csatornám, és töltök föl videókat, illetve magához az expedícióhoz tartozó csatorna az a Csoma útján expedíció nevű YouTube csatorna.
Na hát nagyon szuper, köszönöm szépen, és akkor szeretnék rátérni a fix kérdésekre. Magyarországon a témánkhoz kapcsolódóan tudsz-e mondani olyan helyet, vagy programot, vagy eseményt, amit ajánlanál a hallgatóknak, és amire pár hónap múlva el tudnak menni. És itt a témánk az ugye Afganisztán, Pakisztán, de ugye általában a fekvőkerékpár, általában az expedíciódhoz tartozó témák.
A Járatlan Utakon Fesztiválra mindenképp javaslom, hogy jöjjön el a hallgatóság. Hát az a Magyarországnak a legnagyobb utazó találkozója, hihetetlen utazókkal, sztorikkal, workshopokkal egyetemben, úgyhogy mindenképpen oda fáradjon el a hallgatóság. Ez novemberben lesz, ha jól tudom, és hogyha a koronavírus is úgy engedi.
Témához kapcsolódó dokumentumfilm, vagy film, esetleg könyv, akár arról, hogy hogyan vágjunk bele, akár inspirációként.
Én elsősorban azt javaslom, hogy olvassák Kőrösi Csoma Sándor úti naplóját. Szerintem ez nekem óriási motiváció volt. Másoknak is az lehet. Illetve film, igen, film az a 96-os Everest a remény csúcsa című IMAX film. Az nekem szintén egy óriási motiváció volt, ami segített. Szerintem rengeteget adott nekem. Hát pontosan annak a filmnek a betétdala csendült fel bennem, amikor át kellett kelnem a hágon, és már nagyon kész voltam.
A témához kapcsolódó applikáció, weboldal vagy Facebook csoport, amit nagyon ajánlasz?
Hát a weboldal az mindenképpen az ivo.hu blogja. Én abszolút javaslom a couchsurfinget. Aki bringázik, annak a Warm Showers-t, illetve ugye a Google Maps-nek a műholdas verziója, az rendkívül jó arra, hogy vadkemping helyet keressünk. Ugye elsősorban ilyen szántóföldek, meg ugye emberektől távoli faluktól, városoktól távol eső részek felfedezéséhez nagyon jó. A FatMap rendkívül jó a hegyekbe való tájékozódáshoz, ez sajnos csak később kezdtem el használni, miután átkeltem Pakisztánba. Egyébként az megváltást lett volna a FatMap. Hát ez ilyen rendkívül jól mutatja a hegyeknek az alakját. Ilyen gyönyörű 3D-s képet alkotott a hegyekről. Mutatja a szintvonalakat, bár azt ugye a Google térkép is tudja mutatni. Mutatja a lejtőknek a meredekségét, a gradienseket. Mutatja, hogyha van szolgálat, akkor mutatja a hóvastagságot a hegyekben, tehát Európában elérhető hóhelyzetjelentés, ott mutatja a hóvastagságot, a friss hóréteget, illetve mutatja a lavinás részeket is a hegyekben. Illetve hát különböző túróútvonalakat lehet felfedezni ezen a térképen. Mindenféle sport.
Na hát ezt mindenképpen dörökjük a show notes-ba, mert azt hiszem, hogy ez tök hasznos program, és én legalábbis még biztos, hogy nem hallottam róla.
Igazából ennyi, ezek a legjobbak. Meg ugye a Google Maps jó, amikor van internet. Persze Közép-Ázsiában az se az igazi, oda a legjobb a Maps Me.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál velünk, és nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy megfejezni az utadat, és el tud vinni a nemzeti színű szalagokat Körösi Csoma sírjához Darjeelingbe.
Köszönöm szépen. Örülök, hogy részt vettem a podcastben.